a Petcast, az állati podcast az NLC támogatásával. Hajman Évának hívnak, műsorvezetőként én és a vendégeim leszünk a segítségedre, hogy kihozd magadból a legjobb gazdit. Ha most éppen nincs kis állatod, akkor is tarts velünk, mert ez a podcast minden állat szeretőhöz szól.
Se kutyát, se macskát nem hagyok egyedül csecsemővel, független attól, hogy mennyire ismerem. Bármikor történhet olyan, amit nem látok előre.
A Petcast mai adásában egy sokakat érintő témával foglalkozunk, a kutya vagy cica tartás és a gyereknevelés örömökkel és kihívásokkal teli mindennapjairól beszélgetünk Sátori Ágnes, állatorvos viselkedésterapeutával. Szia Ági, köszöntelek a stúdióban.
Szia Éva, köszönöm szépen a meghívást.
A mai adás előtt rögzítsük, hogy egy podcast csatorna működtetése költséges dolog, akár csak az állattartás. Az adást és ezzel a Petcastot a felelős állattartás népszerűsítésében a Vodafone Podcast Pioneers, a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja. A fiatalok manapság egyre később vállalnak gyereket, és gyakori, hogy előbb van kutyájuk, mint babájuk. Mit kell tudniuk a leendő szülőknek, ha van már kutyájuk, akit családtaként tartanak, és gyerekük születik?
Kezdjük talán onnan, hogy külföldön és tőlünk nyugatabbra a pszichológusok javasolni szokták a fiatal pároknak, hogy mielőtt gyerekük lenne, előtte esetleg tartsanak kutyát vagy macskát együtt, mert hogy őrült sokat lehet belőle tanulni. Tehát azon túl, hogy egy nagyon jó, szeretetteljes kapcsolat, és mindenki elvezi a párkapcsolatunkba, másikról nagyon sok minden információt megkapok, még mielőtt egy gyereket vállalnék.
Ajjaj, például kiderülhet úgy, hogy egészen másképp gondolkodunk a nevelésről.
Hogyne, például a következetességről, a nevelésről, a vészhelyzetek megoldásáról, a felelősség átadásáról, vagy hárításáról, arról, hogy mennyire vagyok kiszámítható, annyira, hogy mennyire rigid mondjuk a gondolkodásom.
Ó, lehet, hogy nem is fogunk gyereket vállalni, ha már közösen van egy állatunk, ugye, mert kiderül.
Hát, az a baj, hogy ez egy kicsit furán hangzik, de igen, azt gondolnám, hogy inkább előbb derüljön ki egy kutya kapcsán, hogy nem élünk össze, vagy egy macska kapcsán, mint hogy már egy gyerek is van a képben. De szóval külföldön ez a komolyra fordítva teljesen egy bevett dolog, és tényleg előremutató, hiszen a másikkal meg tudunk tanulni, összedolgozni, meg tudjuk tanulni, megosztani a helyzetet, akár legyen szó felelősségről, tervezésről, vészhelyzetek menedzselésről,
vagy feladatról, tehát, hogy most én nem érek haza időben, létszi, menjél, vidd le a kutyát, sétálni.
Igen, látjuk a másiknak például a coping stratégiáit, hogy hisztis rohamot kapok tőle, vagy azt mondom, hogy oké, mikor érsz haza, én mikor leszek, hogy oldjuk meg, vagy azt mondom, jó, tök ideg baj lettem, elmegyek, futok egyet a kutyával, és mindenkinek jobb lesz. Tehát, hogy nagyon-nagyon változó, hogy emberek hogyan reagálnak, és ez nagyon jó dolog megtapasztalni a kutyával. Amikor egy kapcsolatban már van egy kutyánk, és azt együtt neveljük, és emellé születik meg a baba, én azt gondolom, hogy talán ez a könnyebbik út, amikor így családról beszélünk, hiszen a kutyával már van egy működő kapcsolatrendszerem. És ezt ritkán szoktuk hangsúlyozni, de főleg az első gyerekek kapcsán én nagyon sokszor látom, hogy az újdonsült anyukáknak a gyerek érkezése azért az azon túl egy gyönyörű dolog, egészen, én nekem két gyerekem is van, szóval azt gondolom, hogy úgy mondhatom, hogy valamennyire azért voltam ebben, nagyon komoly stresszt jelent. És ehhez képest, amikor a kutyám van mellettem, akinek ismerem a viselkedését 100%-ba, tudom, hogy amikor valamit mondok, úgy csinálja, tudom, hogy ha valamit kommunikál felém, legyen az akár testbeszéd, akár egy ugatás, tudom, hogy mire gondol. És ez ad egyfajta stabilitást, ad egyfajta azt az embernek. Egy olyan visszajelzést, hogy oké, ehhez értek. Ehhez képest mondjuk az első gyereknél, amikor sír és lövésem nincs róla, hogy miért. Na, az ott nagyon el tudja bizonytalanítani az embert, szóval ilyen értelemben a kutya akár még egyfajta támaszként is felfogható, sőt, tovább megyek szakmai szemmel, mondjuk egy pszichológus munkájába beilleszthető egy szülés utáni depressziónál a terápiába. És itt fontos, nem arról beszélek, hogy azt kezeljük kutyatartással, hanem arról, hogy beépíthető a terápiába.
Már van kutyán,
azért,
így van.
Stabilitást ad, kimozdulást fog jelenteni, tehát tudatosan használhatjuk a kutyát, akár egy ilyen helyzetben is.
Ági, amit én igazából tudni szeretnék, az, hogy mikor járunk el jól, amikor babánk születik, de már kutyánk van. Én két szélsőséges példát, vagy nem tudom, szélsőséges, de két egymástól nagyon eltérő példát feltétlenül láttam most a környezetemben. Az egyik az volt, hogy amikor babát vártak, akkor már így a pocak lakóval megpróbálták összeismertetni a kutyát, engedték, hogy szagolgassa a pocakot, és amikor a kórházban megszületett a baba, akkor hazaküldtek az apukával egy kis szagmintát a kutyának, hogy már akkor ismerkedjen a gyerekkel, amikor majd amikor hazaérkezik, akkor tudja azonosítani mondjuk, hogy ez egy családtag, és valóban, amikor hazahozták, letették a mózes kosarat, odaengedték a kutyust, persze óvatosan, hogy szaglázhassa, szóval, hogy így egészen érdekes, és nekem baráti volt ez a fajta kapcsolatépítés, és a másik pedig az, amikor azt hallom, hogy megszületett a gyerek, és a két kutya addig, aki addig bent élt a lakásban a családdal, az egy napról a másikra kikerült az udvarra, és onnantól kezdve nem tehették be a lábukat a lakásba, mert hogy veszélyeztetik a gyereket, bármilyen értelemben is, egyébként kiskutyákról volt szó. Szóval ez meg egy nagyon másik véglet. Mit javasolsz azoknak, hogyan bánjanak a kutyával, amikor megérkezik a baba?
Én oda vezetném vissza, hogy milyen a kapcsolatom a kutyával, akkor, amikor a babát már várom. Egy nagyon szoros kapcsolatnál egy olyan kutyával, aki napi szinten velem van, ne adj Isten, dolgozni velem jár, de az ágyam mellett alszik, meg vacsora közben jutifalatokat osztogatok neki, vagy nasoltatom az asztal mellől, azzal nem szabad megugrani azt, amit az előbb említett, hogy egyik napról a másikra kirakom a házból. Ez egy akkora törést fog hozni a kutyába, aminek biztos, hogy lesznek viselkedéses következményei. Lehet az félelem, lehet szorongás, lehet féltékenység, lehet agresszió, lehet frusztráció, nagyon sok fele mozdulhat, kutyák személyiségétől függően, és ráadásul ezt összeköti a gyerek érkezésével, tehát még az időzítésem sem szerencsés. A másik, hogy ezeknél a kutyáknál azért a gazda is, aki előtte nagyon szorosan élt a kutyával, én azt látom, hogy sokszor a környezet nyomására cselekszik így, mert azt hallja a nagymamáktól, hogy nem szabad, mert úristen a babával mit fog tenni a kutya, elbizonytalanodik, és ott már nem csak arról van szó, hogy a kutyának milyen rossz, hanem hogy az a gazda is úgy fogja megélni, hogy bűntudata lesz mellé, és ettől a helyzet még rosszabb, meg még bizonytalanabbá válik. A gyerekre eredetileg, vagy hogy mondjam, nem jelent a kutya veszély, tehát hogy a kutya nem úgy van mellettünk, hogy és akkor ő biztos meg akarja ölni a babát, de hogy akarná. Ő, hogyha, és az a példádra visszatérve. Tehát igen, én abban hiszek, hogy amikor tudom, hogy terhes vagyok, és már tervezem azt, hogy hogyan fog alakulni az életünk, akkor például, ha lakásban tudom azt, hogy az egyik szoba a babáé lesz, akkor a kutyát, én azt gondolom, hogy akár egészségügyi okok miatt is jó dolog, hogyha ő nem fog befeküdni a babájba, jó dolog, hogyha az összes gyerekjátékot nem nyalogatja össze, főleg az elején. De azt, hogy a kutya ne menjen a gyerek szobába, ezt előbb kezdem el neki tanítani, mint hogy a babával hazaérkezze. Ugyanez a helyzet például a babakocsival. Hát persze, hogy elvárom, hogy egy kutya ne támadja a babakocsi kerekét, meg ne ugráljon rá, mert ki fogja borítani a gyereket. Veszélyes lehet, persze, de nem úgy tanítom, hogy jó, és akkor nem viszlek el sétálni, amikor babakocsival megyek, hanem úgy, hogy a baba még meg se született. Én a babakocsit tologatom az udvaron, és megtanítom a kutyát láb mellett közlekedni normálisan.
Elég viccesen néz ki, az utcán egy üres babakocsit tologatok, egyébként pocakosan, de végül is, hogyha én így akarok együtt élni vele, és ez a jó a számára, akkor nyilván hagyom, igen, hogy mit szólnak a többiek, kit érdekel.
El kell engedni szerintem azt, hogy ki mit szól, mert az emberek mindenért meg tudnak szólni. Azért is, ha kedvesen beszélek a kutyám, azért is, hogyha nem. Azért is, ha láb mellett van, mert micsoda egy szigorú ember vagyok, azért is, hogyha oda engedem megszimatolni. Szóval
igen,
igazából úgyse fogok tudni olyat tenni, ami mindenkinek jó lesz. Azt lássam, hogy én hogyan fogok élni, és nem az elkövetkező két hónapban, hanem az elkövetkező két évben.
Azért ezt nehéz belőni, Ági. Tehát amit mondtál is, hogy ugye az ember akkor szembesül egy teljesen új helyzettel, a kutyás helyzete az már adott volt, azt ismeri, de akkor jön egy gyerek, akihez nem tudjuk, hogy hányszor kell éjszaka felkelni, mennyire lesz síros, hasfájós, ez lehet, hogy idegesíteni fogja egyébként az állatot, ugye? Tehát egy csomó dologgal nem tudok azért szembenézni, nyilván van, amivel igen.
De gondolkozni tudsz rajta. Tehát, hogy az például, hogy egy gyerek 6-7-es kor környékén síros szokott lenni, ezek tudományos anyagok vannak, olvasni tudunk, utána kell nézni ezeknek. Tudom, hogy jön hasfájós korszak, tudom azt, hogy éjszaka föl kell kelni. Tudom, hogy néha be fog lázasodni, nem lehet megúszni. Az, hogy egy kutyát estére meg tudjak kérni, léci, ne az ágyba aludj velem, mert lehet, hogy oda a gyereket kell beraknom. Hanem itt van egy box, ez a te helyed, lerakjuk akár a hálószobába az ágyam mellé, de beszoktatom a boxba, és azt mondom, hogy minden este boxban alszunk, be tudom hajtani az ajtaját, ott vagy mellettem, de nyugi van, abban a pillanatban megoldhatóvá válik, hogy én ilyen kettőkor is kiugorjak az ágyból, átcsattogni a gyerekszobába, vagy fölvegyem a picit és behozzam magunk közé, kinek-kinek hogyan alakul az élete, de ez előrelátható. És ugyanígy előrelátható az, hogy babakocsiba fogom hordani, az, hogyha kenguruba van rajtam a gyerek, akkor nagyon jó pofa, amikor amikor mondjuk egy bosszeron ugrál rám, vagy egy biglia a lábam körül tekerészik a flexivel, és amíg nincs egy gyerek a kezembe, addig ezen az ember vagy bosszankodik, vagy neved, de el vagyunk, de hogyha egy csecsemő van rám kötve, akkor ez innentől nem játék. És ezt nem akkor kezdem el neki tanítani, hogy ha azt mondom, hogy láb mellett követésbe gyere, akkor azon azt értem, hogy ne gyere be a két lábam közé. Ezt már hónapokkal előtte elkezdem tanítani. Ugyanígy egyébként a játékokat is, tehát ahogy beszéltük erről, a gyerek érkezésénél azért lehet látni, hogy mi minden fog történni. Tehát biztos, hogy ott lesznek a nagyszülők, nagynénik, nagybácsik, barátok, akik el akarnak jönni megnézni a babát. Ha tudom, hogy a kutyám utálja, ha idegenek jönnek a lakásba, akkor nem a gyerek születése után kezdek el ezen dolgozni, 9 hónapon van fölkészülni. Hogy akkor tessék arra rákészülni, igenis elugni magunkat, elmenni egy kutyasuliba, keresni egy trénert, keresni egy szakembert, és elkezdeni azon dolgozni, hogy építsünk forgatókönyvet. Ha becsöngetnek, nézz rám, menj a helyedre, kapsz valamit, rácsukom a boxra az ajtót, beengedjük, aki jön, maradj csöndben, utána kiengedlek. Ez egy rémegyszerűen tanítható dolog.
Ági, azt mondtad pár mondattal ezelőtt, vagy pár perccel ezelőtt, hogy a kutyák nem jelentenek veszélyt alapesetben a gyerekekre. Ez így kijelenthető, tehát bármelyik kutyát lehet együtt tartani, együtt nevelni pici gyerekkel?
Ez egy jó fogos kérdés, amiben is saját magamat belevittem. Nem jelenthető ki semmi 100%-ra jó, tehát biológiáról beszélünk, mindig lesznek kivételek. Én azt mondom, hogy egy jól szocializált kutya, aki ismeri a gyerekeket, akinek van tanult olyan viselkedés, amivel én kontrollálni tudom a viselkedését, az alapból nem jelent veszélyt.
Oké, de aki mondjuk sose volt gyerekek között.
Ott meg bizonytalan a helyzet. Tehát ott addig, amíg nem látom, hogy mit csinál, nem fogom tudni, és abba se legyen illúziónk, hogy nincs 100%. Tehát a legtutibb, legjobb fej, leggyerek szerető kutya is tud bajt csinálni, mondjuk az, hogy föllök egy kisgyereket. Egy gyereket nem illik kutyával egyedül hagyni 8-10 éves koráig. Sőt, tovább mennék, tehát 10 éves alatt ne hagyjuk egyedül.
Tehát azok a szörnyű esetek, amikor kutyatámadásokról hallunk, és általában ezek nagyon kisgyerekekkel történnek, azok mind a szülői felelőtlenség következményei szinte. Kijelenthetjük ezt?
Nincs minden és nincs semmi. Én azt gondolom, hogy a szülők felelőssége, ez nem csak erkölcsi kérdés, hanem jogi kérdés is. A másik, hogy azért a médiához annyi hozzátartozik, hogy azért hallunk ezekről az esetekről nagyon sokat, mert a kutyák, amikor bajt csinálnak, akkor a fatális esetek, tehát amikor egy személy halálával végződik egy támadás mondjuk, az általában a csecsemőket, vagy a 2 éves alatti gyerekeket érinti, és a nagyon időseket. Ezek mindig nagy visszhangot kapnak. De mindet félretéve, igenis se kutyát, se macskát nem hagyok egyedül csecsemővel, független attól, hogy mennyire ismerem. Bármikor történhet olyan, amit nem látok előre.
Tehát nincs olyan, hogy a kisbaba fekszik az ágyon, a kiskutya fekszik mellette, és én elmegyek a konyhába főzni, mert majd a kutya vigyáz a gyerekre.
Nem, az én felfogásom szerint nincs ilyen. És én azt gondolom, hogy ezek meg is oldhatók. Tehát jó magam is, 2 gyerek, 3 kutya, el voltunk soha senkinek, semmi problémája nem volt. Nem csak a kutyát kell figyelnem ilyen szempontból, hanem a gyereket is. Tehát ugye itt beszélünk arról, hogy a gyereknek milyen sérülést csinálhat mondjuk az állat. De azt is tegyük hozzá, hogy az előbb csecsemőt említettél, ki fekszik az ágyon. Ugye ő még nem nagyon tud csinálni semmit. Ott persze, hogy mindenki a gyereket védi és azon aggódik. De hogyha csak egy pár hónapot ugrasz előre az időbe, és azt mondod, hogy van egy 9 hónapos, egy 11 hónapos kisgyerek, aki már totyog, és amikor föláll és megkapaszkodik bármiben, amit éppen el tud
mondjuk
kapni,
a kutyaszőrben, a hatalmas a kutyaszőrében,
bele, amiben tud, és ő nem fog gondolkozni azon, hogy most a buksi szereti azt, hogy én a nyakánál megrántom a szőrt, vagy nem, vagy egy macskának a farkát elkapja, vagy nem kapja, és nem fogja hirtelen elengedni, és nem lesz jól nevelt kisgyerek. A kutyára is figyelnem kell, a gyerekre is. Például én nagyon szeretem az ilyen kisgyerekes családoknál azt kialakítani, hogy legyen egy olyan hely, ami ahogy egy gyereket járó teszek, a kutyának is rilipelhetek le egy olyan részt, ami gyerekbiztos, ahova ha neki sok a gyerek. A kiabálása, a mozgása, a csapkodása, bármi. Ha bármitől ő frusztrálódik, szorong, egyszerűen csak egyedül létre vágyik, ki tud menni, és azt a gyereknek is az elétől tanítom, hogy az tabu. Ott nem piszkáljuk a kutyát, békén hagyjuk.
De mint ahogy mondod a tanítást, és nem csak ott nem piszkáljuk a kutyát, hanem nem piszkáljuk a kutyát, ugye? Tehát az is nagyon fontos, hogy ahogy a kutyának idő előtt már, vagy ideje korán, vagy időben megtanítjuk, hogy hogy viselkedjen majd a gyerekkel, a békés egymás mellett éléshez, ugyanúgy a gyereknek is meg kell tanítani tanulunk minél korábban, hogy hogyan nyúlunk az állathoz, ugye? Mit nem csinálunk az állattal? Tehát nem piszkáljuk, amit mondasz, nem szekáljuk.
Tehát a tanítás az egy fura dolog, mert egyfelől a szülő modell. Tehát az, hogy én hogy bánok az állattal, az meghatározó. Az, amikor azt látjuk, hogy apa azt mondja, hogy jaj, de cuki vagy, és ezt csinálja a gyerekkel, és dugja oda a fejét, és rázogatja, ha tetszik a gyereknek, ha nem. Vagy ugyanezt csinálja a kutyával, és nem figyel közben arra, hogy a kutya hogy érzi magát.
Mondjuk húzogatja fel az ínyét.
Így ugye? Van, ez is egy fontos információ, egy kisgyereknek lehet, hogy beszélni nem tud, de az, amit lát, az már meghatározó. A másik, hogy szülőként a ne csináld, ide ne nyúj, oda ne nyúj, ne fogd meg, ne húzd, ne kövesd, ezek kevésbé hatékonyan működnek, mint amikor azt mondjuk, hogy az állat viselkedésével szankcionál. Tehát ez azt jelenti, hogy ha van egy jó fej kutyám, ismeri a gyerekeket, tudom, hogy nem harap. Ott van a gyerek mellette, és csak piszkálja, csak rá akar adni mondjuk egy ruhát, csak akar neki műanyag pohárkából teát adni. Ami egy normális viselkedés mondjuk egy 2 éves gyereknél. A kutya mit fog csinálni? Egy darabig elviseli, ameddig éppen úgy érzi, hogy szeretne a társaságunkba maradni, és utána nem mondja, hogy ne csináld, hanem ott hagy. És a gyerekek ebből gyorsan tanulnak, gyorsabban tanulnak szerintem, mint amikor mi mondjuk, hogy ne csináld, ne csináld, ne csináld.
És milyen érdekes, hogy a gyereknek sem ez a megoldás, hogy ezt mondjuk, de a kutyának se, ugye? Hogy nem szabad, ne csináld, hanem ott is azt mondják, hogy az a jó, hogyha te a pozitív dolgokra kondicionál a kutyát, nem pedig letiltod valamiről.
Letiltani le lehet, én nekem azzal nincsen problémám, azzal van, amikor nem mondjuk meg, hogy mit csinálj helyette. A gyerekeknél például a kutyát, a macskát berakhatjuk az empátia fejlesztés. Ne húzgáld a fülét, ne húzd piszkáld a kutyát, de ha teával akarod megitetni, figyelj csak, itt van egy jutifalat, odaadhatod neki, de kérjünk tőle cserébe valamit. És itt fontos persze, egy 3 évesnek meg kell magyarázni, hogy most a kutya az, hogy egy jutifalatra leül, tehát azt nem neki alanyi jogon csinálja, benne van az én tanítási munkám, de ettől még az, hogy jutalmazunk, hogy kérünk valamit, hogy nem csak tiltjuk, hogy mit ne csinálj, hanem megmondjuk, hogy mit csinálj helyette, az, hogy mi nyugodtak maradunk, hogy megoldó kulcsunk van, ezekből mindből tanul a gyerek.
Na, most már át is tértél egyébként a következő részére a beszélgetésünknek, amiben arra szeretnék kitérni, hogy mi a helyzet akkor, amikor előbb van gyerekünk, és aztán lesz kutyánk, tehát tulajdonképpen a gyerek mellé veszünk magunkhoz állatot, és ugye ennek például az empátia fejlesztésben micsoda jelentősége van, de egy csomó mindenre jó lehet a kutya tartás a gyerekek mellett. Egy csomó mindent megtanulhatnak a gyerekek. Mire kell figyelnünk akkor, ha azt gondoljuk, hogy szeretnénk a gyerek mellé kutyát? Először is hagyjuk-e magunkat mondjuk pusolni a gyerek által, hogy legyen állat. Tehát ez a nyaggat minket a gyerek, hogy legyen kutyánk, ez mennyire befolyásoljon minket?
Én azt mondanám, hogy lássuk azt szülőként, hogy mivel jár ez. Tehát, hogyha azt látom, hogy az én életembe belefér, az én energiaszintembe belefér, mert ez néha nem is inkább a pénznek a kérdése, hanem az energiának, meg az időnek a kérdése. Ha van akkor a helyem, ahol normálisan el lehet lenni, én abszolút nem vagyok ellen a lakásban tartsunk kutyát dolognak, tehát szerintem nagyon sok lakásban tartott kutya sokkal boldogabb életet él, mint az, amit kivágtak a kertbe, és naponta egyszer ránéznek. Tehát, hogy ez nem akadály, de azt szülőként látnom kell, hogy ez nekem mit fog jelenteni, mennyi energiát, mennyi plusz időt, mennyi plusz energiát, mennyi plusz figyelmet, és hogy azt honnan veszem el, mert ugye a gyereknek akarok empátiát tanítani, az nagyszerű dolog, de ha a gyerektől kell elvennem majd azt az időt, mert muszáj levinnünk, sétálni, buksit, és most nem tudok veled leülni matekházit csinálni, akkor ez nem biztos, hogy annyira jó lesz, hogy versenyhelyzetbe hozom mondjuk őket, vagy a szeretetemért kell majd nekik megküzdeniük, de hogyha szülőként úgy döntünk, hogy belefér ez az időnkbe, akkor egyrészt nézzük azt, hogy a gyerekünk milyen személyiségű. Egy nagyon fontos információ, szerintem nem eléggé hangsúlyozzuk sokszor. Ha problémás a gyerekünk, már pedig lehet nagyobb baj nélkül is, lehet, hogy egyszerűen csak a figyelmével van baj, lehet, hogy aktívabb, mint a többi. Nem is kell, hogy hiperaktív legyen, csak aktívabb, mint a többi. Hogyha félelmei, szorongásai vannak, a gyerek személyiségéhez nézzük meg azt, hogy biztosan bele fog-e férni nekünk, hogy mellé egy kutyát neveljünk. Mert ugye gyerek mellé nagyon szeretünk kölyök kutyát hozni, mert hogy ez olyan nem is tudom, nem jó szórát áll, hogy olyan romantikus, de valahogy olyan klassz dolog, hogy az ember elképzel, hogy majd együtt nőnek föl, és akkor majd milyen szuper lesz.
Hát vannak is ilyen,
hát nem egy ilyen
bejegyzések a neten, hogy látod, hogy nem tudom, kicsi korában együtt van a kis kutyával, és akkor látod, hogy együtt van 18 évesen az idős kutyával, és tényleg szívszorító, vagy szívmelengető az ilyen fotó.
Igen,
nem tudjuk
közben,
mit az.
18 igen. évnek a teljes leírás, hogy ez mivel járt. Tehát a nagyon pici gyerek mellé kutyát hozni azért az azt jelenti, hogy egyszerre két irányba nevelek, egy kutyát is nevelek, meg egy gyereket is. És amikor mondjuk hallom ezt szülőktől, hogy van egy autisztikus gyereke, vagy van egy más bármilyen problémával rendelkező, akár mozgásszervi problémával rendelkezőek, és terápiás kutyát akarunk neki, mert hogy az milyen jó lesz, hogy ott lesz mellettünk. Ez sajnos nem így működik. Tehát egy gyerek, akinek problémája van, az a szülőre eleve plusz terhet fog rakni, azáltal, mert nagyon sok mindenen kell dolgoznom, hogy neki segíteni tudjak. Emellé egy kölyök kutyát felnevelni, az nem egy kis pályás dolog. És akkor tegyük mellé azt, hogy nincs egy 24 órás szolgálat. Tehát ha megnézi valaki a saját hétköznapi módon tartott kutyáját, a kutya is igényli azt az időt, amikor ő pihen, és ugye el van, és köszöni szépen, ő most se tréningezni nem akar, se semmit, hagyjam békén pihenni. Egy problémás gyerek mellé berakni egy kvázi terápiás kutyát nem lehet 24 órába. Úgyhogy ezek illúziók, én mindenkit ettől nagyon óva szoktam inteni. De az, hogy egy kisgyerek mellé vállaljon beállatot, és tanítsuk például a felelősséget, a rendszert, azt, hogy hogyan tudjuk beosztani jobban az időnket, hogy mit jelent az, hogy egy másik lényre odafigyelünk, hogy az empátia az azt jelenti, nem, az nem szimpátia, tehát az empátia az egy aktív, cselekvő dolog. Ez azt jelenti, hogy ha ő látom, hogy rosszul érzi magát, ha látom, hogy fél a szembe jövő kutyáktól, akkor megpróbálok aktívan segíteni.
Ha látom, ebből, hogy fél a vihartól, akkor nem hagyom kint szenvedni.
Pontosan, és ebből mindből nagyon sokat tanul a gyerek. De ne felejtsük el, hogy a gyerek azért közben monitoroz minket, mint szülők. Tehát, hogyha én nem jól reagálok, és a hócipőm tele van, és idegbeteg leszek attól, hogy egy viharfélős kutyával élek, és le van töltve 4 applikáció a telefonomra, és mindegyiken csekkolom, hogy mikor melyik vihar merre megy, akkor ez a kutyatartás azért az nem az a laza és örömteli, és nem tudom, minden szuper dolog lesz, hanem ez azt jelenti, hogy anya borzasztó stresszes, a szegény kutya retteg, és közben ezt valahogy meg kéne oldani, a szülőmnél realizálom, hogy nincs rá megoldó kulcsa, a kutyánál realizálom a félelmet, és én ott állok mondjuk gyerekként 8 évesen, és én aztán végképp nem tudom megoldani. Én nem tudom azt eléggé hangsúlyozni, hogy szülőként mi felelünk ezekért a döntésekért. Ha én érzem magamban a tudást, az elkötelezettséget, tudom azt, hogy ki fogok tudni tartani, akkor csináljuk. Ha nem, akkor inkább ne, akkor járjunk el olyan ismerősökhöz, akinek van kutyája. Vállaljuk be, hogy együtt elmegyünk egy menhelyre kutyát sétáltatni. Nagyon sok módon kapcsolatban lehet kerülni állatokkal úgy is, hogy nem mi tartjuk őket.
Ági, hány éves kor az, vagy egyáltalán korban mérhető-e az, amikor mondjuk azt mondhatom, hogy már a gyerekre bízhatom ezt a dolgot?
Ez egy nagyon jó kérdés, ugye, hogyha mondjuk a felnőtt kor 18 évnek tekintem onnantól, akkor én azt mondanám, hogy hát 12 éves kor alatt én nem nagyon bíznám még azt se úgy rá, hogy 100%-ban felügyelet nélkül mondjuk az etetést, a sétáltatást, azt pedig még későbbre tenném, és nem feltétlenül azért, mert hogy a gyerek a saját kutyámat nem tudja irányítani. Ez egy fura dolog, de, és akkor itt egy gondolat a magyarországi kutyatartáshoz, meg kultúrához. Az, hogy egy kisgyerekkel leküldök egy kutyát sétálni, mondjuk egy lakótelepi környezetben, ahhoz nem elég az, hogy ő a Fifit irányítani tudja. És hogy a Fifi neki szót fogadjon, és hogy az ő kettői kapcsolata teljesen jó legyen. Ahhoz azt is kell tudnom, hogy az összes környékbeli, meg aki éppen véletlenül arra jár, és elengedi a kutyáját, mert az ővé soha nem bánt. Soha nem fordult még elő, hogy így lerohanta volna a gyereket. Tehát én annál tragikusabbat nem nagyon tudok elképzelni, mint mikor egy 10-12 éves kisgyerek, akármi kis pici kutyával lemegy sétálni, és a szemelátára támadja meg egy másik kutya az ő kutyáját. Ezt egy 12 éves nem fogja tudni megoldani. Még felnőtt fejjel se tudjuk nagyon sokszor ez megoldani.
A kérdésem az arra irányul, tehát azt szeretném én belőled kiszedni, hogy vajon mi az az életkor, amikor a gyerekre rakható a döntés felelőssége, vagy van-e olyan életkor, tehát amikor azt mondja a 16 éves gyerek, hogy én pedig szeretnék egy kutyát, mindent is fogok vele csinálni, és én vállalom, anya, értem, nagyon okos vagyok, intelligens, nézd meg, 5-ös a bizonyítványom. Én értem, hogy te mit mondasz, hogy mennyi mindennel jár a kutya, de én ezt én vállalom, anya. Te mit tapasztalsz? Tehát, hogy a gyerekre tényleg tehetek-e ekkora felelősséget, amikor mondjuk egyébként abban a korban van, mondjuk egy 15-16 éves, amikor nagyon, nagyon okos, már tényleg, megértelmes, de mondjuk holnap után szerelmes lesz.
Igen, én azt gondolom, hogy nem, de ilyen értelemben felnőttként is nehéz néha ezeket a saját határainkat belátni, vagy a saját életünknek az alakulását a következő 5 évben. Semmikor nem tudja, hogy 5 év múlva mi ami lesz, szülőként az én felelősségem. Tehát, hogyha 12 éves lányom kikönyörgi a Biglit, és azt mondja, hogy már pedig ő mindent meg fog vele csinálni, és amikor egyébként jó paszban van, és ráér, és minden oké, akkor meg is csinálja, de amikor külön órára kell menni, amikor felvételit kell írni, amikor nem tudom én, mi történik, akkor nem mondhatom neki állandóan azt, hogy de te ígérted, illetve mondhatom, de ettől még megoldanom, adott esetben majd nekem kell felnőttként, mert azt viszont nem csinálhatom meg, hogy jó, te mondtad, hogy megsétáltatod, ha te nem viszed le, én se viszem le, mert akkor az állattartás nem csak az emberről szól, tehát az szól a kutyának is a jólétéről, és a jólétbe benne van az, hogy foglalkozom vele, az, hogy normálisan etetem, itatom, az, hogy leviszem sétálni, az, hogy beengedem kutyák közé, és egyébként kérdezted a tapasztalatokat, nagyon sokféle a tapasztalat, tehát van olyan, amikor a 14-15 éves kikönyörgi a kutyát, a legjobb szándékkal megveszi a szülőt, tök felelősség teljesen dolgoznak rajta, jó helyről származik a kutya, kutyasuliznak, és mégis rosszul sülnek el a dolgok, mert egy kicsit karakánabb személyiségű, és mondjuk a szülő se az a nagyon belálló típus, és a kislány se tudja mondjuk megoldani. És hiába akart ő kutyát tartani, ez a kutya az, aki nem biztos, hogy neki való, főleg nem első kutyának. Igen. Ezeket nem látjuk mindig előre, viszont itt szülőként kell majd belenyúlnod abba, hogy oké, meddig megyünk el ebbe a történetbe, hol jön el az a pont, amikor azt mondom, hogy a kutyámat vagy a gyerekemet védem jobban, és én azt gondolom szülőként, hogy nem kérdés, és ilyenkor lehet, hogy gazdát kell váltanom. Jó, azt hogyan fogja feldolgozni a gyerek? Hogyan fogja megélni azt, hogy ez egy kudarc élmény? Mert hiszen nem tudtuk megoldani se ő, se a szülő. De ugyanakkor a kutya és a gyerek jóléte szempontjából van olyan, amikor a gazdaváltás az az opció, ami a megoldást fogja jelenteni.
Megelőzhető ez azzal, hogy nagyon tudatosan, körültekintően választunk állatot, ha már választunk magunk mellé, a gyerek mellé állatot?
Én azt gondolom, hogy csak úgy előzhető meg, a másik pedig, hogy kisgyerekes családoknál, és itt most remélem, hogy a menhelyesek nem köveznek meg érte, de én azt szoktam javasolni, hogy ne vegyünk menhelyről kutyát pici gyerek mellé. Ugyanis a legtöbbnél ismeretlen.
A pici gyerek alatt te kit értesz?
Én azt jelentem, akár ilyen 4-5 éves korig bezárólag, hiszen nem ismerem az előéletét, nem a menhely ellen beszélünk, nem a kutya befogadás ellen beszélünk, csak hatalmas felelősség az, hogy egy szülőt beleviszek abba, hogy egy ismeretlen előéletű adott esetben már felnőtt kutyát hazavisz. A fiatal felnőtteknél ott még kevesebbet tudok, hiszen ott még a viselkedése annyira kiforrott, mondjuk, nem tudok semmit az előéletéből, és beleviszem a családot abba, hogy nem fogja tudni megoldani, azért mert az információknak egy jelentős része nincsen meg. Tehát ilyenkor sokkal célra vezetőbb az, hogy vagy ismert előéletű kutyát válasszak, ez lehetettől még befogadott kutya, csak akkor tudjam, hogy mivel rendelkezik. Ha felnőtt kutya, akkor a viselkedését is már sokkal jobban ismerem, tehát ez is egy opció lehet, vagy válasszak úgy kölyök kutyát, hogy tudom, hogy honnan jön, tudom, hogy milyenek a szüleid, bele szoktunk futni, hogy magyar fajták, nagy divatja van, meg hasonlók. Tudom, hogy otthon vagyok, kisgyerekkel, még előttünk áll az általános iskola, a felvételik, a gimnázium, a többi. Ne vigyek haza munkavonalas kutyát, mert kizár dolog, hogy annyi időm lesz, hogy el tudjam őt úgy foglalni, ami annak a kutyának optimális lesz. Tehát ezeket sajnos muszáj előre tervezni, ha jól akarok kutyát tartani, és ha jól akarok gyereket nevelni.
Igen, és ugyanakkor az is eszembe jut erről, hogy oké, 16 éves vagyok, most hozunk haza egy kis kutyát, nagyon szépen kiválasztjuk, na de az a kutya jó esetben 10-15, akár 20 évig is él. Hol leszek én már? Ugye most 16 vagyok, tehát 26-30 éves koromig. Nekem erről a kutyáról gondoskodnom kell, vagy az édes szüleimnek.
Igen, és ezt nagyon sokszor látjuk, hogy ilyenkor nem csak az, hogy gondoskodni kell, hanem amikor még fiatal felnőtt egyetemre megy, már ott jön az első dilemma, azt látom nagyon sokszor a saját hallgatóimnál is, hogy vidékről költöznek föl Pestre. Ott hagyja a saját kutyáját, hogy hozza fel a kollégiumba. Egy kutya, amit vidéken szocializáltam, és ott az én kedvencem volt, és az én kutyám, és ahhoz szoktattam, hogy mindig velem legyen, vajon mivel teszek neki jót, hogy mellettem van, de egy belvárosi környezetbe, elárasztva olyan ingerekkel, amiket lehet, hogy az életben még nem találkozott vele, vagy ha ott hagyom a szülőknél, de akkor a szülőket fogja terhelni, nekem meg marad a bűntudat, hogy ott hagytam a kutyámat, plusz a hiányérzet, hogy nincs velem.
Igen, tehát visszatérünk oda, amit mondtál, hogy a szülőnek kell dönteni, és a szülőnek kell választani, nem a gyereknek.
Én azt mondom, hogy egy bizonyos korosztály fölött, tehát mondjuk a 14-16 6 éveseknél ez lehet egy közös döntés.
De akkor is közös, tehát nem a gyerekre hagyom.
Nem,
mert ő ezt nem tudja még előre látni, hogy mi lesz nála 10 év múlva.
Senki nem látja.
Senki nem, de hogy pontosan tényleg hol fog tanulni, merre megy az élete. Én viszont mondjuk tudom, hogy én ebből a városból nem szeretnék elköltözni, én mindig kertes házban fogok élni, tehát hogy én ezeket nagyjából tudhatom. Ez sem így van persze természetesen, mert alakulhat az életem sokféleképpen, de legalább már ugye egy kiforrott, viszonylag kiforrott életem van.
Igen, egy viszonylag kiforrott életed van, és egy viszonylag kiforrott gondolkodásmódod, és olyan dolgokra látsz rá, amire szerintem egy 16 éves nem gondol. Tehát például nálunk állandó visszatérő kérdés, anya, miért nem tarthatunk lovat? Nem az a drága, hogy megvegyük most kinek a saját pénztárcájához, de hogy az állatoknál nem feltétlenül a beszerzés kerül sokba. De egy 16 éves gyerek az nem látja azt, hogy például egy kutyának mibe fog kerülni a tartása. És akkor itt nem arról beszélek, hogy főzőcskézek-e neki, vagy mivel fogom etetni, hanem minden másról. Ha baja lesz, ha beteg lesz, mibe fog kerülni? Hogy jutunk oda? Ahhoz majd autó kell, aki valaki elvisz oda szívem. Tehát, hogy nagyon sok minden olyan van, amit én azt gondolom, hogy egy jó szülő-gyerek kapcsolatban le lehet ülni, és átbeszélni, hogy akkor oké, gondolkozunk a kutyatartáson, de akkor ne csak azt lássuk, hogy amikor hazajössz, örülni fog neked, mert az tök jó dolog tényleg, de hogy oké, tényleg minden hétvégén reggel 8-ra ott leszel vele a kutyasuliban, és tanítani fogod? Mindegy, hogy a barátnőid éppen mit terveztek aznap. Tehát ezeket egy 16 évessel is már meg lehet beszélni.
Igen, hát ez egy hosszú távú dolog, ez a kutyázás. Akárhány évesek vagyunk, és akármelyik életszakaszunkban fogadjuk magunk mellé az állatot, és egy nagyon, nagyon messzire nyúló gondolkodást igényelne, ami azért nehéz, főleg ezeket is belekalkulálni, ezeket a rendkívüli helyzeteket, amiket mondasz.
Hát és én azt gondolom, hogy még szerencsés helyzetben vagyunk, amikor mondjuk kutyáról, macskáról gondolkozunk, macskánál már akár 20 években is gondolkozhatunk, ha teknősben gondolkozunk 40-50 mondjuk.
Vagy madárban, aki
madárban
szintén élhet
78. Tehát, hogy azért ezek igen, hosszú távú projektek. És természetesen szerintem azért annyiban legyünk megengedőek az emberekkel, vagy így, nem jó ítélkezni senki felett, tehát hogy felnőttként se látom előre, hogy mi lesz velem 10 év múlva. De azt látom, hogy a legjobb szándékaim szerint körülbelül mi az, amit meg fogok tudni valósítani.
Igen. Szóval a gyerek mellé nyugodtan vegyünk kutyát, hogyha ezt nagyon jól átgondoltuk a saját lehetőségeinken belül, és meg tudunk neki adni mindent, ami az ő jól létéhez is szükséges.
Én azt gondolom, kutyát tartani csodálatos dolog. Úgyhogy igen.
Köszönöm, Ági, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
Ez volt a Petcast, az állati podcast az NLC támogatásával. Köszönöm, hogy velünk tartottál. Kérlek, lájkold az adást és iratkozz fel a csatornára, így nem maradsz le a következő epizódról sem. Várlak vissza szeretettel!